A görög és francia választópolgárok után az unió vezetői is elutasítják az egydimenziós hiány leszorítás központú gazdaságpolitikát. Európában a növekedés szempontjai kerülnek előtérbe. A hónap második felében rendkívüli EU csúcson születhettek meg az ide tartozó döntések. A 180 perc vendége Orbán Viktor miniszterelnök. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ha rápillantunk az európai gazdaságpolitikára, úgy jellemzik az elemzők, és az unió vezetői is egyébként a helyzetet, hogy az elégedetlenség az unió szívébe költözött. Itt most már nem a lusta déli sziesztázó államok problémájáról van szó, a francia döntéssel a megszorítások reménybeli végére is szavaztak a francia választópolgárok, mondják az elemzők. De ezek csak szavak. Akkor is egyébként, hogyha a pénzügyi biztos, vagy a parlament, az Európai Parlament elnöke mondja, akkor is csak szavak. Milyen döntések kell, hogy ide tartozzanak, amelyek tükrözik a hétvégi választások végeredményét?
Ha megengedi, én azzal kezdeném, hogy nem változik, vagy szeretném, ha nem változna, vagy a magyaroknak nem érdekel, hogy megváltozzék. Az Európa azért arra ráébredt, hogy hitelből és adósságból nem lehet hosszabb távon kiszámítható, tervezhető és biztonságos életet adni az embereknek. Tehát az adósságot mindenképpen le kell szorítani. Ez nem változhat. Ha ezen változtatunk, vagyis tudomásul veszük, hogy az államok 80-90-100% nemzeti össztermékükhöz képest ilyen magas arányban eladósodnak, és nem dolgozunk annak érdekében, hogy megnyerjük az adósság elleni csatát, akkor abból nagy baj lesz. Hát én szeretném hinni, majd nem sokára megyek Brüsszelbe, kiderül, hogy így van, én szeretném hinni, hogy az adósság elleni küzdelem nem változik. Az igaz ugyanakkor, hogy az adósság elleni küzdelmet nem lehet olyan fafejű módon folytatni, mint ahogyan nagyon sokan ezt képzelték és tették az elmúlt két esztendőbe. Tehát csak a hiány leszorítása önmagában nem lesz elegendő, tehát a gazdálkodásunk hiányának leszorítása, szükség van más eszközökre, és a más eszközök ügyében nem volt Európa különösebben fantáziadús az elmúlt két évben. Ebben várok változást.
De hát a fiskális paktumban elfogadták az erre vonatkozó szigort, a maximum 3%-os költségvetési hiányt, ha csak az egyik elemét nézzük, és a büntetést, hogyha ezt nem sikerül betartani, akkor egy új paktumra van szükség, vagy ezt kell megváltoztatni, vagy ki kell egészíteni?
Magyarország a maga részéről tesz néhány javaslatot majd, hogy mire, milyen változásokra volna szükség. Ahhoz, hogy a gazdaságok átalakítása, mert hogy a gazdaságoknak át kell alakulniuk, és a gyorsabb gazdasági növekedés megvalósulhasson. Nem szabad abba az illúzióba ringatni magunkat, hogy vissza tudunk térni a válság előtti európai élethez. Se az európai élet, se az európai gazdaság nem lesz többet olyan, mint a válság előtt volt. A világgazdaság átrendeződött. Ehhez alkalmazkodni kell. A változások kopogtatnak az ajtón, senki sem tudja őket megállítani, ezért az a kérdés nem az, hogy alkalmazkodjunk-e, hanem hogy hogyan alkalmazkodjunk. Mi teszünk javaslatot az Európai Uniós pénzek gyorsabb felhasználására, mezőgazdaság és élelmiszeripar támogatásának növelésre. Tehát teszünk, mármint a magyar kormány, jó néhány javaslatot teszünk, mert úgy érezzük, hogy ahogy az önkérdéséből is kiderül, mintha most friss levegő áramlott volna a szobába, kinyílt volna az ablak, most lehet, úgy gondolom, hogy nagyobb léptékű változást elérni az európai politikában, ezen leszünk.
Nem csak az én kérdésemből, hát ön is látja az Európai Unió vezetőinek nyilatkozatát. Hát Martin Schulz írása tegnap előtt jelent meg az egyik magyar napilapban, tehát amiből ugyanez olvasható.
Jó, na most a gazdaság és a politika összefüggésének határterületéről hagyd tegyek egy megjegyzést. Hát az a gyakorlat is megbukott, ezt meg Görögország mutatja, hogy nemzetközi erők összefogva hívják őket bárminek, nemzetközi nagytőkének, IMF-nek, Európai Uniónak, fölülírhatják a demokrácia szabályait. Ezt az emberek nem fogadják el. Tehát politikai stabilitás, vagyis az emberek által is támogatott politikai vezetés nélkül semmilyen gazdasági átalakítást nem lehet végrehajtani. És ön is emlékezhet rá, hiszen többször is kérdezett engem erről itt, hogy kacérkodnak sok helyütt a világban azzal, hogy ha nem működnek jól a kormányok, vagy legalábbis a nagytőkének tetsző módon nem működnek a kormányok, akkor majd vagy leváltjuk őket, és technokrata miniszterelnökök és kormányok jönnek Görögországban, Olaszországban és máshol is esetleg. Ez a politika megbukott, mert ne felejtsük el, hogy nem csak Franciaországban, de Görögországban is volt választás. És világos, hogy népakarat és demokrácia nélkül nincs stabil államvezetés nélkül nincs stabil hosszú távú gazdaságpolitika.
Ugye csak erre az érvelésre azt mondják, hogy Görögország csődje, államcsődje az egész Európai Uniót, az eurozónát magával ránthatja. Olyan ez, mintha lából lőnénk magunkat. És valóban a demokráciából, vagy a választás végeredményéből kiolvashatóan az nem egy működő recept, ami Görögországban a választók akarata.
Hát bocsánat, de ezt a helyzetet nem a görög választók hozták létre. Ők csak reagáltak arra a helyzetre, hogy úgy érezték, hogy kívülről éppen meg fogják őket erőszakolni. És ez tovább destabilizálta, ha szabad így fogalmaznom, a görög politikai rendszert. Én csak azt akartam ezzel mondani, hogy egy új európai gazdaságpolitika sem lehet antidemokratikus. A demokráciát, mint európai vívmányt meg kell tartani, és erre kell építeni. A demokrácia szabályaira és törvényeire kell építeni a gazdaságpolitikákat.
De hát itt azért nem csak Görögországról van szó nyilvánvalóan. Hát elég, ha Spanyolországot nézzük, hogy minden negyedik munkaképes embernek nincs munkája, nem tegnap óta, hanem éve nincs
bocsánat,
munkája.
Bocsánat, önnek ebben igaza van, tehát ha azt nézzük, hogy a demokráciák jól teljesítenek-e, akkor válasz, hogy nem teljesítenek jól. Csak én épp azt akarom mondani, hogy ne az legyen az európai válasz, hogy miután a demokráciák több helyütt rosszul teljesítettek, akkor nem demokratikus megoldásokkal próbálkozunk, hanem valóban sikeres, vezetés nyújtani képes, stabilitást adó demokráciákra van szükségünk. Népakaratra nem veheti el se a nagy tőke, se a pénztőke, se a nemzetközi erők egy-egy ország népétől, embereitől, ahogy én szoktam mondani, a magyar középosztálytól azt a jogot, hogy ő döntse el, hogy hogyan és miképpen akar élni.
Közelítsünk is rá a magyar gazdaságpolitikára, mert mindennek fényében változik-e bármi az alapvető magyar gazdaságpolitikában, a hiánycél központú gazdaságpolitikában, a magyar költségvetési gazdaság, tervezésben.
A magyar gazdaságpolitika nem hiány, hanem munkaközpontú. Tehát ha azt az egységes szervezőelvet, rendezőelvet keressük, amely a kormányzati döntések mögött áll, ha azt a rendezőelvet keressük, amely a 2010-es választói döntések mögött áll, akkor az a munkára épülő gazdaság megteremtésének gondolata. Tehát minden, ami történik Magyarországon, az a hitelre épülő gazdaság helyett a munkára épülő gazdaságot próbálja megteremteni. Ez nem fog változni. A legfontosabb a munka.
Igen, de a túlzott deficit eljárás miatt a hiánycélt be kell tartani idén. Erre meg is van minden esély, elemzők is ezt mondják. Nem érzi úgy, hogy most nőhet a mozgástere e tekintetben Magyarországnak? Románia például 0,5%-ot kiharcolt magának.
Hát épp azt próbálom mondani, hogy az adósság elleni küzdelmet ne vegyük le a napirendről. Tehát szerintem akármilyen változás is van, olyan gazdaságpolitikát nem javasolnék Magyarországnak, amelynek eredményeképpen az államadósság nő. Épp az a legnagyobb baj a Magyarországnak, hogy mondjuk Szlovákia, Csehország és Lengyelország valahol a 35 és az 55% nemzeti össztermék, éves nemzeti össztermék százalékában számított, 35 és 55% közötti sávban tudja tartani a költségvetési hiányát. Amikor 2002-ben én elvesztettem a választást és letettem a lantot, és az emberek egy más gazdaságpolitikára szavaztak, akkor a költségvetési hiány valahol az államadóság 52% körül volt. Most 80%-nál vettem vissza a kormányt. Tehát ez lehet, ez öl meg bennünket. Közép-Európa nem követte el ezt a hibát, tehát mi nem mehetünk 80% még följebb az államadóság tekintetében, ezt csökkenteni kell. A költségvetési hiány, ha magas, akkor nő az államadóság, ha alacsony, akkor csökken, pont úgy, mint otthon önöknél a kosztpénz esetében. Ha többet költenek, mint amit keresnek, nő az adósságuk, ha kevesebbet, akkor csökken.
Ha beszélünk egy picit arról, ami a széltervből kiolvasható és ide tartozik, új adók jelennek meg, ugye a krízisadók eltűnnek jövőre nevükben, de a bevételre továbbra is szükség van. Mondják is elemzők, hogy itt semmi más nem történik, mint átnevezik a krízisadókat és véglegesítik. Ez egyébként Brüsszel kifogása volt, nyilván emiatt van ez így.
Igen, de ez, ha ez így van, ezt a logikát el tudom fogadni, akkor ezt tekintsük óriási eredménynek. Tehát a méltányos közteherviselés jegyében úgy döntöttünk, erre kaptunk 2010-ben főhatalmazást, hogy a nagy tőkét, vagyis a pénztőkét, a bankokat és a multikat is bevonjuk a méltányos közteherviselésbe. Ezt átmeneti intézkedésekkel tettem meg, Ha most sikerül az átmenetieket állandóra változtatni, az nagy siker Magyarország szempontjából.
Igen, csak az a gond, hogy ki fogja fizetni, mert itt valóban szétteríti ezt a bevételt a kormány. Ezt mondják elemzők is, hogy például a telefonadó esetében valóban sok ember fizet nem túl nagy összeget, amely összeadhat egy kellő bevételt, de az nem látszik, hogy amit ön mond, hogy a célzott vagy az adóalany a nagy cég, de közben pedig jó esély van arra, hogy az egyszerű hétköznapi háztartások fogják fizetni, ahogy ön mondta.
Ön egy tipikus magyar ember. Jó jönne beszélgetni, mert olyan, ez logikus, olyan mintha egyszerre beszélgetnék az egész országgal, hát persze. Jó, de milyenek vagyunk mi magyarok? A dolog az úgy áll, hogy amikor bevezettük a bankadót, akkor pont ugyanez a hang volt. Ezek a mondatok, mint amiket mostan elmondott, hogy majd a bankok át fogják hárítani. Mi történt most 2-3 évvel később, amikor látjuk a számokat? Teljesen világos, hogy a bankok nem tudták áthárítani. Különböző okokból nem tudták áthárítani. Hiszen ha áthárították volna, akkor azok a számok, amiket most mondanak, hogy a nyereségük hogyan csökkent, sőt fordult át itt-ott veszteségbe, nem lennének igazak. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy az a pánpesszimista, egyébként ránk magyarokra jellemző hozzáállás, hogy ugyan próbálkozhatunk, de úgyse fog sikerülni, ennek a szellemében nem szabad kormányozni, mert az ember így áll hozzá, akkor nem csinál semmit, legfeljebb elmagyarázza az embereknek, hogy mit, miért nem lehet megcsinálni. Én az ellenkező kultúrából jövök, én arról akarom meggyőzni az embereket, hogy van értelme dolgozni, van értelme kormányozni, és el lehet érni a céljainkat. Most visszatérve erre a dologra. Tehát higgyünk annak, hogy ha egyszer sikerült bevonni a bankokat és a multikat a közterviselésbe, akkor miért ne sikerülne a következő időszakban is. De ráadásul az arányok is fontosak, tudja. Mennyit szokott ön egy hónapban átutalni?
Átlagos, valószínűleg átlagos.
Mondjon egy számot.
300-400 ezer forint.
Na hát, hogyha 300 000 forintot utal át, az azt jelenti, hogy ön körülbelül, ha a bank mindent áthárít önre, amit én kizártnak tartok, de ha mindent áthárít, akkor 300 forintot fog fizetni. Ezzel szemben azok a pénzügyi spekulánsok, azok a nagyban játszó svihákok, akik milliókat, meg milliárdokat utalnak, azok nem 300 forintot fognak fizetni, hanem sokkal, sokkal, sokkal többet. Tehát ez a rendszer az ön számára előnyös, a spekulánsok számára hátrányos. Ráadásul az egész mögött pedig van egy fontos rendezőelv. Erről próbáltam beszélni az első kérdésre adott válaszomban. Mi át akarjuk az országot állítani, erre kaptunk felhatalmazást egyébként, tehát ez nem egy személyes akarat, hanem az ország közös akarata a munkaalapú gazdaságra. Ehhez a személyvedelemadót és a munkabéreket terhelő járulékokat, valamint az embereknek munkát adó vállalkozások terheit csökkenteni kell. Az államnak ugyanakkor működnie kell, mert iskola kell, egészségügy kell, rendőrökre szükségünk van, közvilágítás kell, sorolhat, közegészségügy kell. Tehát az a kérdés, hogy a következő néhány évtized európai állam, a köztük Magyarország, hogyan tartja fönn magát? Az én válaszom arra, hogy a régi módon nem tudja fönntartani magát. Mert ha munkát akar adni az embereknek, ami a legfontosabb, akkor nem a munkából származó jövedelmet kell adóztatni, hanem a fogyasztásból és a forgalomból. Ebből fakadóan, ha kiderülne például, ami nem zárható ki, hogy nagyobb bevétel jön be a pénzügyi spekulációs vagy tranzakciós adóból, mint arra most sokan számítanak, vagy akár mi is számítunk, akkor azt mindenképpen a munkát terhelő járulékok vagy a személyvedelemadó csökkentésére kell fordítani. Mert a dolog lényege, hogy miközben a forgalom és a fogyasztás terhelő adók nőnek, ugyanolyan arányban csökkennie kell a munkát terhelő adóknak, és így fogunk eljutni ahhoz a versenyképes magyar gazdasághoz, majd nem csak Európában, hanem az egész világban a föltörekvő országokkal, ázsiai országokkal is versenyképes lesz a következő 15-20 évben.
Nem akarok egy körben forogni, de két dolgot muszáj megjegyeznem, hogy korábban a Bankszövetség és a kormány között volt olyan kitétel, hogy nem háríthatják át a háztartásokra ezeket a háztartásonként pár száz forintos összeget. Most is lesz-e ilyen kitétel, illetve a nagy pénzmozgások, amiről ön beszél, a 10 milliárdos mozgások, ezek sokszor 3-4 naponta történnek, és hogyha ezek után mind adózniuk kell, akkor könnyen elképzelhető, hogy elmennek egy másik országba ezzel játszani.
Valóban van, létezik az a lehetőség, amit ön mond, hogy a pénz átutalásokat más országokon keresztül fogják esetleg bonyolítani. Azonban miután mi vagyunk az elsők, akik egy ilyen pénzügyi spekulációs, tranzakciós adót bevezetünk, ezért nincs példa előttünk, hogy föl tudjuk, amiből tudnánk tanulni. Volt egy kísérlet, egyébként inkább balul elsült kísérlet valamikor a 90-es évek közepén Svédországban, de az nem ilyen volt, igyekeztünk annak a hibáit eleve elkerülni. Tehát én nem akarom azt állítani önnek, hogy miután egy teljesen új, innovatív ügyről van szó, egy teljesen új gazdaság és országvezetési filozófiáról is van szó, hogy minden lehetséges kockázattal szemben előre be vagyunk biztosítva. Én csak azt akarom mondani nekik, hogy a dolog értelmes, az irány jó, amennyire lehetett átgondoltuk, és ha szükséges persze, mert a politika ilyen, hogy szükségessé válhat, akkor menet közben majd módosítunk.
Haladjunk tovább, mint ahogy a jelek szerint a kormány is próbál előre tekinteni, a keleti nyitás politikájáról beszéljünk egy picit, a kínai, mondjuk az 1 milliárdos hitelkeret lehetőségéről, vagy a kazak lehetőségéről. Próbáljon konkrétumokat, példákat mondani, hogy milyen további lehetőségek várhatók a közeli jövőben.
Mielőtt konkrétumokat mondunk, számoljunk le néhány ideológiai szamársággal. Mert látom, hogy a keleti nyitás, a kormány meghirdette a keleti nyitás politikáját, és látom, hogy e körül van egyfajta ideológiai küzdelem a publicisztikákban, mert vannak olyan emberek, akik azt akarják mondani, hogy ez vagy-vagy kérdése. Vagy nyugati nyitás, vagy keleti nyitás. Most az elmúlt 20 évben Magyarország elvégezte a nyugati integrációhoz kapcsolódó munkát, elfoglalta a helyét. A világgazdaság meg kelet felé tolódott. Ezért a következő 20 év feladata, hogy beilleszkedjünk abba a gazdaságba is. Tehát nem vagy-vagy, hanem és. Például Kazasztán esetében kiderült számunkra, hogy ott már 5 Európai Uniós ország, többek között Németország és Franciaország is kötött stratégiai partnerségi megállapodást a kazakokkal. Mi legfeljebb a 6-ok tudunk lenni, tehát lemaradtunk ebben a versenyfutásban. Na most a konkrétumok. Fejlesztési források, tehát olyan pénzügyi alapokat állítottunk föl a kínaiakkal és állítunk föl másokkal is, amelyek vegyes vállalatok létrehozását segítik. Áruk elhelyezése, Magyarországon termelt áruk elhelyezése keleten, ez mindenhol a tárgyalások része. Befektetések Kazasztánban, például a MOL több százmillió dolláros befektetéseket hajt végre a jövőben, ott újabb lehetőségeket sikerült, kitermelési lehetőségeket szereznünk a látogatás során. Egészségiparban jelentős termékeket tudunk elhelyezni, szolgáltatásokat tudunk kivinni. Vízkormányzás, víztisztítás, ez egy abban világban egy fontos kérdés. Itt szintén sikerült létrehozni tényleges gazdasági kapcsolatokat, és talán építőipari kapacitásokat is tudunk kihelyezni. Magyar építőipar, mindannyian tudjuk, hogy a padlón van kapacitásunk, tehát képességünk viszont van, gépeink, technológiánk létezik, ezeket próbáljuk a világ különböző pontjain elhelyezni, hogy úgy munkát kapjanak ezek a vállalatok.
Kína, és Kína esetében azért meg kell értenie, hogy a kínai kommunista párttal szorosra fűzött pártközi kapcsolatban van dilemma.
Hát hogyne, de itt is azért én tudja az óvatos duhajok közé tartozom, igyekeztem nem első lenni a sorba, mert akkor az első golyót átengedtem másnak. A francia jobboldali párt volt Európában az első, amelyik egy mély, elmélyült stratégiai együttműködés kötött a kínai kommunista párttal, mi a második helyet szereztük meg ebben.
Jó, lesznek a további konkrét befektetések, ugyanígy példákat próbálja mondani Kína esetében.
Hogy ne lennének? Kína két dolgot ajánlott föl. Az egyik, hogy több közép-európai ország területét érintő út, vasút, hídépítési programokhoz szívesen nyújt forrásokat. Az egyik dolog. A másik lehetőség pedig, hogy Magyarországon, amint az 1 milliárd eurónyi fejlesztési alapot felhasználtuk, ezt én szeretném még az év első felében lényegében felhasználni, akkor újabb milliárdokat nyit meg, tehát milliárdonként fogunk előre haladni. Ezek mind fejlesztési forrásként jelennek meg a magyar gazdaságban.
Magyarország közvetlen határai környékén is lesz dolga a kormánynak a közeli jövőben, ha csak a legfrissebb híreket nézzük és a nemzetpolitikáról beszélünk. Romániában úgy tűnik, hogy nem lesz magyar orvosi kar, ami a lakmuszpapírja a romániai politikai helyzetnek, és úgy tűnik, hogy veszít. Egyáltalán a kisebbségek veszítenek Romániában, egyértelműen kiolvasható ez Viktor Ponta új kormányának első mondataiból. Hát gondolom, hogy Tusnádfürdőn mindenképpen szóba kerül majd ez a kérdés, de talán előbb is szóba kell hozni valahol.
Osztom az ön aggodalmát, tehát az a tónus, ahogy ön beszél erről a helyzetről, az indokolt. Nem csak a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosi karról van szó. A legutóbbi hírek szerint a parlament előtt fekvő kisebbségi törvényből ki akarják venni a kulturális autonómiára vonatkozó részeket, az RMDS már miatt tiltakozott. Tehát új helyzet van Magyarország keleti határainál magyar ügyben. Ezért én föl is szólítom, hívom az ott működő magyar politikai szervezeteket, hogy keressék egymással az együttműködést. Én megértem, hogy rivalizálni kell, mert a politikának ez része, hiszen különböző módon gondolkodunk különböző dolgokról, és a gondolatoknak, javaslatoknak valamilyen módon meg kell mérkőzniük egymással, hogy kiderüljön, melyiknek mi a súlya. De ne felejtsék el, nem felejthetjük el, hogy a mostani helyzetben különösen a verseny fölött ott van az együttműködés, az összetartás és az összefogás mindent fölíró eszméje és szempontja. Ez ennek a jelentősége most megnő. És figyelnünk kell, egész Európának figyelnie kell, nehogy itt a közép-európai térségben hirtelen nemzeti ellenségeskedések irányába forduljon az élet.
Hogy állnak a kormányalakítással? Korábban lehetett arról olvasni, hogy most a hétvégén találkozik mindenkivel, akiről azt gondolja, hogy új pozícióba lép, vagy valamilyen pozíciót elhagy, miniszterek, frakcióvezetők is szóba kerültek.
Meg vagyok az egésszel.
Mit árul el belőle?
Készen vagyok, mindent készen állok, mire kíváncsi.
Arra vagyok kíváncsi, hogy Lázár János valóban a miniszterelnökséget vezető miniszter lesz-e?
Miniszterelnökséget vezető államtitkár.
Államtitkár. Lesz.
Igaz.
El is vállalta.
El is vállalta, annyi a korábbi helyzethez képesti változás, hogy a miniszterelnökségen, bár ő fogja vezetni a miniszterelnökséget, nem egy, hanem három államtitkár fog dolgozni, egy jogi természetű munkát végző államtitkár lesz, egy pedig a miniszterelnök külkapcsolataiért felelős államtitkár, miután a következő két évben úgy látom ennek a jelentősége nőni fog.
Mi lesz Varga Mihállyal, aki ezt a pozíciót betöltötte korábban?
Varga Mihály lép Fellegi Tamás helyére. Tárca nélküli miniszter lesz, ugyanis Fellegi Tamás elvégezte a munkát, amivel megbíztuk. Egy nagyon nehéz munkát végzett el, hálás vagyok azért a teljesítményért, amit nyújtott. Az egész ország köszönettel tartozik neki, óriási ellenerők közepette, vagy ellenerők munkálkodásának közepette elérte, hogy meg tudjuk kezdeni a tárgyalásokat Magyarország pénzügyi lehetőségeinek bővítéséről az IMF-fel és az Európai Unióval. Most már a politikai munka itt véget ért, a tárgyalások meg fognak kezdődni, de egy szakközgazdászra van szükségünk.
Tehát mostantól Varga Mihály vezeti
június a tárgyalásokat. Június 1-től.
Rogán Antal?
Vele sikerült megállapodnom, és elnyernem a Fidesz elnökségének támogatását is ahhoz, hogy a frakciónak őt javasoljam frakcióvezetőként.
Elkészült a kormányalakítással a miniszterelnök, az imént hallottuk a részleteket. A műsor vendége volt Orbán Viktor.